Szombat délután, a jó ebéd után levettem a polcról a kedvenc Bibliám. Föllapoztam az Ószövetség szép zsoltárait, az egyikben, a legelsőben az Isten így tanít. Van két út, az egyik az igazaké. Van két út, a másik a gonoszoké. Van két út, az egyik megsegít. Van két út, a másik elveszít. A rossz tanácsra boldog ember ő, aki nemet mond a hamisságra, boldog ember ő, aki örömét leli az Úr szavában, s törvény tisztelő, annak tettein áldás van, boldog ember ő. Aki az Úr útján jár, áldott, aki hisz, de a gonoszok sötét ösvénye pusztulásba visz. Bizony boldog, aki az Úr útján jár, áldott, aki hisz, de a gonoszok sötét ösvénye pusztulásba visz. Szombat délután, az olvasás után visszatettem a polcra a kedvenc Bibliám. Arra kértem a mennyei atyát, s most is azt kérem, őrizzen meg minket is az igaz ösvényen.
Kedves Mária Rádió hallgatók, dicsértessék a Jézus Krisztus! Az aranykor áprilisi száma következik, igaz gyöngy címmel. Ez lesz a sorozat második része, melynek címe Berez Erzsébet skolasztika, a celi kék szellem. Berez Bözsike fejében már elemiste korában megfordult az, hogy Istennek szenteli életét. Később egyre többször gondolt erre. Vonzották az örök javak, a lelki értékek. Megérezte, hogy Isten nagyon szereti őt, és válaszolni akart erre. Imádságban, Krisztus szorosabb követésében tölteni napjait. Szeretni vágyott minden embert, és fáradozni azon, hogy üdvözüljenek. Valamilyen elhivatottságot érzett, de ennek konkrét formáját nem találta. Tudjuk, 1914-ben a tanítóképzőt kívánta elvégezni Kőszegen, de apja nem engedte el. Most 3 évvel később újra ezzel a kívánsággal állt elő. A közeli pápán az irgalmas nővérek Ranolder intézetében akar tovább tanulni. Úgy tűnik, ezt azért is tervezte, hogy szülei szándéka elől kitérjen, akik férjhez menetelre ösztönözték. Mivel úgy tervezte, hogy magántanuló lesz, így otthon marad, és a továbbtanulás nem olyan költséges, szülei majd beleegyeznek. A felvétel megtörtént, és 1917 őszén elkezdte a tanulást. Fessler Bözsi szerint napjai ezután ima és tanulás között teltek. Persze bejárt a zárdába, meg a kórházba is. Az utóbbi évben Szilágyi Oszkár volt a lelki atya, aki mint hitszónok és hitoktató volt a celi bencés apátság tagja 1916-1917-ben. Ő írta később egy Radó Polikárphoz szóló levelében. Berez Bözsinek leginkább mosolygos derültsége, szerítsége tett rám benyomást. Soha nem láttam kedvetlennek vagy levertnek, mindig tele az Isten kiválasztott gyermekeit jellemző vidám, bizakodó életszemlélettel. Mintha azon kevesek közé tartozott volna, akire senki nem tud haragudni, hanem mindenki szereti. Rendkívül buzgón vett részt a Szent Misa áldozaton, és a liturgia minden apró részete iránt is mély érzékkel és nagy tisztelettel volt. Mintha lett volna benne egy jó porció az érzületből, ami Szent Terézt arra a kijelentésre ragadtatta, hogy a Szent Mise minden rubrikájáért kész volna meghalni. Az időközben Amerikában járt Bence, és atya még hozzáteszi. Úgy látszik, hogy Istentől kapott kegyelmeivel és kedvességével tudtán kívül is megvalósította azt a programot, amelyet Schrems Cleveland-i püspök nekem, mint egyedül megvalósítandót adott fel, amikor egy klinika lelkészévé nevezett ki. Önnek kell az intézet napsugarának lenni, írta 1944. szeptember 19-én. Berez Bözsi 19. születésnapjára Fester Bözsi gratulált Kőszegről. Ő pedig szép képes lapon, amely az oltár előtt imába merült térdelő nőt ábrázol, válaszolt neki még novemberben. A. M. Kedves Bözsikém, az édes Jézustól én is annyi áldást kívánok neked, mint a te aranyos szíved nekem. Igazán örventem neki, mert te voltál az első, ki nekem e napra örömet szereztél. A levelei elején már rendszeresen használta az A.M. Ave Mária köszöntést, ez öntudatos Mária tiszteletére utal. Ez a lelki irányvétel még inkább kifejeződött a következőkben. Ugyanezen évben, 1917-ben, Tamás Vazul plébános idejében, vele, valamint Molnár Ilonkával és Loránd Katinkával azt tervezgették, hogy megalapítják a Mária kongregációt. A megvalósulás azonban késlekedett, mert a plébános fiatalon, 27 évesen váratlanul meghalt. Még az ő betegsége idején a pannonhalmi főapát, Kühár Flóris Bencés atyát bízta meg a lelkészi teendők végzésével Szerdömölkön. A kiváló tehetségű és buzgó plébános működése alatt hamarosan újra felmerült a terv, és a következő évben meg is valósult. A Celi Lányok Mária kongregációja 1918. augusztus 15-én alakult meg. A tagokat Berez Bözsike és két társa toborozta. Mintegy 70 lány térdelt a szép ünnepen, a szűzanya oltára előtt, és püspöki szentmise keretében ígértek hűséget a szeplőtelen mennyei királynőnek. Mikor a kongregáció egyesületben tömörítette a lányukat, az ő kezdeményezésére a leányok díszítették az oltárokat, leporolták, lemosták a templom szobrait, és ő volt az, aki látta, hogy a főoltár mögötti oltáron Mária szobor egyik kezet sonkán tárul a hívák felé. Gipszet hozott magával, és bámulatos kézügyességgel helyrehozta. Be is festette a kés csonkaságát, mely ma is éppen hirdeti a szűzanya iránti bensőséges szeretetét. Még az 1918-as év elejéről fennmaradt egy nyomtatvány, amelynek szövege ezzel kezdődik. Meghívó, az isteni szeretet leányai, szerzetesnők vezetése alatt álló Celdömölki római katolikus leányiskola növendékei által folyóévi januárhoz 12-13 és 14 a Griff szállóban rendezett jótékony célú színi előadásra. A műsor szerint az előadásnak három fő része volt. Vígjáték, a doktorinasa, ötfelvonású színmű Szent Erzsébet életéről és allegória ezzel a címmel, a megvigasztalt anya. Az elején és közben betétként zongorajátékok voltak beiktatva. Így a negyedik felvonás után Asher spanyol tánc címmel játsszák Szita Juliska, Berez Böske. Az allegóriában a magyarok nagyasszonya megszemélyesítője ugyancsak Berez Böske volt. Amellett azonban, hogy Bözsike az ilyenféle rendezvényekbe továbbra is bekapcsolódott, a kórházban is szívvel, lélekkel tevékenykedett. Itt mindinkább megmutatkozott, hogy a betegek lelkének gyógyulását, megmentését is mennyire szívén viselte. Pár év múltán maga mondott el és írt le egy 1918-ban történt eseményt. A háború utolsó évében történt. A kórházba egyik nap új beteget hoztak. Az ezredorvos azt mondta, szívbajos, de pár nap múlva láttam, hogy a lelke sokkal betegebb, és ez nagy befolyással van idegzetére is. Rettenetes rohamai voltak, minden tágja rángatózott, erei kifeszültek az orrán, és száján vére saptódult ki. S ha véletlenül elkapta a kezem, vadul szorította, és szinte állati hangon nyöszörögve kérte, kergesse el, könyörgöm azt a feketét, kergesse el! Hogy mit látott? Azt sohasem mondta meg. A szörnyű roham naponként 5-6-szor ismétlődött. Semmiféle orvosság nem segített. Szívem mélyéből szántam szegényt, és szerettem volna lelki állapotát megismerni. Turva volt a végtelenségig, de Jézus nevében szeretettel közeledtem hozzá. Egy alkalommal dacosan utasította vissza a vacsorát, és mikor kértem, hogy önmegtagadásból a jó Istenért egye meg, vadul kiáltott. Mit? Isten? És olyan mozdulatot tett, mint ha tányért a fejemhez akarná vágni. De ekkor nyomban elfogta a szörnyű roham. Ettől a pesttől fogva Jézus szent szívének ajánlottam, mert itt már csak ő segíthetett. Jó lelki atyámat és kongregista testvéreimet kértem, hogy segítsenek el lélekért megostromolni a szent szívet. Az imát megkezdtük. Másnap még nagyobb szeretettel közeledtem hozzá, de durvasága nem csökkent. Harmadnap már türelmesen hallgatott, amikor az Isten jóságáról beszéltem neki. Negyednap már ő maga kért, hogy beszéljek az én Istenemről. És az ötödik napon ez a nagy bűnös, aki saját vallomása szerint hitetlen és 10 éves kora óta csak káromolva mondta ki a Jóisten nevét, és gyűlölt mindent, ami szent, hajlandó volt a szentgyónásra. Ez szombaton volt. Jó lelki atyám kedd délelőttre állapította meg a szentgyónás idejét, hogy a szegény lélek jól elkészülhessen. De a kegyelem erősen működött, a szegény bűnös nem bírt várakozni, s másnap, vasárnap, minden erejét összeszedve, már korán elment a templomba, s őszinte gyónás végzett. Mikor nagymise után a kórházba mentem, boldogan jött hozzám, s könnyezve csak ennyit mondott. A jó Isten fizesse meg, drága kisasszony! Hogy mit érzett a lelkem ebben a pillanatban, a szentséges szív iránt? Ezt kifejezni nem tudom. Szerettem volna az egész világnak megmutatni e megtisztult szívet, hogy lássák az emberek az isteni szív végtelen irgalmát. S gyújjon szívükbe nagy-nagy szeretet és bizalom iránta. Pedig ez még nem volt minden. A következő napokban tapasztaltuk, hogy az isteni szív a megtérő, bűnös testi egészségét is majdnem teljesen visszaadta. A szörnyű rohamok megszűntek, csak 2-3 heti időközökben fogta el a szívvajosoknál szokásos rosszulét. Ez a sokat mondó és megható történet arra utal, hogy Berecz Bözsike lelkében már ekkor a Jézus szíve tisztelet és mélyen gyökeret vert. A Jézus szíve tisztelet és a Mária tisztelet tehát párhuzamosan alakították, finomították lelki életét, és növelték áldozatos szeretetét. Álljon itt az a dal, amit szent erekjeként őrzök, hiszen Berecz Erzsébet skolasztika gyakran énekelte, és meg is tanította. Később, amikor a tanyasi fiatalok és idősebb emberek közé került misszióba. Jöjjetek a drága szívhez, mely szeret oly lángulón, kegyforrás az ő oltára, földi menny kegyelmi trón. Szent szívűrsége
Vedd körül királyod zászlóját, imádjad, áldjad szüntelen az ég és föld urát. Üdvözítünk szent szívéből, tör felénk az égi láng, és a szent vér lelke kára szívsebéből hull reánk. Szent szív őrsége, vedd körül királyod zászlóját, imádjad, áldjad szüntelen az ég és föld urát. Jézus szíve, benned bízunk, tudjuk, hogy te vagy velünk. El ne hagyj a küzdelemben, légy segélyünk és mindenünk. Szent szív őrsége, vedd körül királyod zászlóját, imádjad, áldjad szüntelen az ég és föld urát. Lángjait között imádjuk győzelemnek zálogát. Jöjjön el a te országod, mely a földnek üdvöd át. Szent szív őrsége, vedd körül királyod zászlóját, imádjad, áldjad szüntelen az ég és föld urát.
A forradalmak, főleg a kommunizmus, fejlesztették az egyházhoz való gyermeki ragaszkodását, mely leleményes ötletekkel segített a szűzanya templomának védelmében. Megható volt, mikor a kongreganista lányok a leltározás előtt a templomi ruhákat mentették. Többen köztük, így Bözsike is, úgy, hogy a felső ruhájuk alá vették fel őket, hogy senki gyanút ne fogjon. Olvashatjuk a Katolikus Jövő 1932-es november 1-jei számában. Bözsike fő dolga most a tanulás volt. Azonban, mint Radó Polikárp írja, a betegápolói munkát folytatta később is, amikor a háború sebesültjei már elfogytak, különösen 1919-ben. Ebben az időben betegeket látogatott, szegényeket gondozott. Egy leány betegje volt, aki szinte rothadt a sebeiben. Minden nap meglátogatta, tisztába tette. A pap elvitte az oltári szentséget. Ezt titokban tartotta, otthon nem is tudták, hogy oda jár. Reggeliét azzal okolva, hogy áldozik, magával vitte, és mindig a templomsöprő Lóri néni kapta meg. Olvashatjuk Molnár Ilonka emlékezése nyomán. Az 1921 év nyarára Berecz Bizsike, mint magántanuló, befejezte a harmadik évet a Ranolder intézetben, és sikeresen levizsgázott. 1920-21-es tanévből, melyet pápán töltött, azt tudjuk, hogy bentlakó, rendes tanuló. Többet mond, hogy létéről plébánosához Kühár Flórishoz írt levele. Kiviláglik, hogy életében már Jézus az igazi középpont, akinek érzi vonzását és zavarba ejtően nagy kegyelmi ajándékait. A kedves nővérek meg nem érdemelt jó akarattal viseltetnek irántunk. Mindent igyekszenek megkönnyíteni. A leányok nagyon kedvesek, már egészen megszerettem őket. De mindennél kedvesebb, boldogítóbb az a tudat, hogy az édes Jézussal lakhatom egy fedél alatt. Tudja, kedves főtisztelendő úr, ez kárpótol mindenért. S emellett még annyi kegyelmet ad a jó Isten, hogy sokszor megsemmisülve érzem magam arra a gondolatra, hogy mindezt én kapom. Írta 1920. szeptemberében. A kongregációs élet nagyon szépen virágzik. Sok szépet tanulok tőlük, mikor iparkodok megjegyezni, hogy majd, ha lehetséges, a mi kongregációnkban is meghonosíthatjuk azokat. Az iskolai folyamán többent is atyával is megismerkedett, akiknek pápán rendházuk és gimnáziumok volt. Akkoriban Niszler Teodóz volt ott az igazgató. A tanárok között volt Boldogi Máriusz is, aki Bözsikének gyóntatója, lelkivezetője lett. Berec Bözsike lelki finomsága, tiszta és kedves egyénisége, iskolatársai figyelmét is magára vonta, és emlékezetes maradt számukra. Közülük háromnak emlékéből szeretnék idézni. Magasi Franciska szerzetesnővér 1987-ben a Váci Szociális Otthonban volt alkalmam beszélgetni. Kérdésemre egykori iskolatársáról ezeket mondta. Berec Bözsi pár évvel idősebb volt nálunk. Csinosan, netten öltözködött. Visszahúzódó volt, nem vett részt a diákcsinyekben és huncutságokban. Amikor nagyot halló tanárnőnk jelenlétében lármáztunk, ránk szólt. Gyerekek, legyetek csendben! De mi nem hallgattunk rá, hanem szembeszálltunk vele. Te Böske, hiába vagy idősebb, te azért csak ne próbálj minket fegyelmezni. Csendes mosolyogolt mindig az arcán. Az elmélyedésre nagyobb hajlama volt, mint nekünk. A pápai Gyenes Mária 1944-ben írta le emlékezéseit. Egykor húgával együtt ő is a Ranolder intézet növendéke volt. Jól emlékezett Berec Bözsikére, aki nála idősebb prepa, azaz képzős növendék volt. Így ír. Serdülő leányka voltam, a középiskola utolsó évében ismertem meg. Akkor ő az intézet negyedik osztályát végezte. Feltűnt, társai között hosszú ruhájával, fehér blúzával, göndör szőke hajával, csodálatosan ragyogó kék szemével, mosolygó arcával. Ha elhaladt előttünk a kicsik folyosóján, mindig áhítatta, a rajongással néztem utána. Nem értettem, mi benne a vonzó, hiszen ritkán láttam, de mindig azt éreztem, hogy rendkívüli, nem olyan, mint a többi. Persze megszólítani sohasem mertem. Beszéltünk, suttogtunk róla, utána szaladtunk. Ha észrevette, megfordult, ránk mosolygott. Boldogság, melegség áradt a mosolyából. Ha sikerült egy-egy ilyen találkozás, örömmel újságoltuk társainknak, hogy láttam a fehér blúzos prepát. A celi kék szellem így jelent meg Gyenese Mária emlékezetében. Egy harmadik iskolatársa, az ugyancsak pápai Kovács Mária erre emlékezett. Bözsi különös hatással volt mindenkire. Kicsit göndörhajú, mindig mosolygó, jókedvű, gyermeklelkű fiatal tanítójelölt volt. Bámulatos ügyességgel lopódott a borús kedélyűek közelébe, és néhány szerető simogatás után eloszlott a felhő, kisütött a nap, és ragyogó mosolyult mindkettőjük arcán. Végre júniusban megvoltak a vizsgák, és Bözsike is megkapta tanítónői oklevelét. 1921. június 29-én állították ki. A benne szereplő 25 osztályzatból 19 a kitűnő és 6 a jeles. Ez végső elismerése volt annak, hogy tanárai, nevelői mennyire meg voltak elégedve vele, hogy mennyire értékelték. Azt egyszer a főnöknő, Stolberger Gizella nővér fejezte ki, azt mondta, nem tud róla, hogy a képzőnek lett volna még egy ilyen növendéke. Kedves Mária rádióhallgatók, szeretettel búcsúzom. Az Igaz Gyöngy második részét Berec Erzsébet skolasztika a Celi Kék Szellem címmel szerkesztette és vezette Pap Anna, a Celdömölki Mária Rádió önkéntese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Miért szarad Isten, miért szarad?